Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Gazdasági témákkal fogunk foglalkozni, nem véletlenül. Közel másfél év után megszűntek az ástopok az üzletekben, hát egyelőre elég vegyes a kép, hogy minek hogy alakul az ára. Van olyan termék, aminek 30%-kal nőtt meg az ára, más terméknek pedig csökkent az ára. A benzinárak is úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon kiugrottak, az emberek veszik ki a pénzüket a bankból, megborult a költségvetés, és hát továbbra sem tudni, hogy megérkeznek-e az EU-s pénzek, és ha igen, akkor hogyan, meg milyen feltételekkel, szóval jó sok kérdés, gazdasági téma, ami mindannyiunkat érint. Bot Péter Ákossal, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökével fogjuk átbeszélni ezeket a témákat. Köszönöm szépen, hogy itt
köszönöm
van nálunk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük a kötelező akciózás témájával, mert hogy ugye kivezették az ástopokat, de az élelmiszerláncokat augusztus 1-től a kötelező akció kiterjesztésére kötelezi a kormány, és ennek a mértéke is ugye emelkedik. Ön korábban sokszor beszélt arról, hogy ezt az egész történetet ástopokkal, kötelező akciózással együtt, ugye úgy látja, hogy nem akar az állampénzt adni az embereknek, nem a nyugdíjakat emeli, nem különböző mértékben próbál segíteni az embereknek azzal, hogy pénzt osztana, hanem egyszerűen ezen a módon benyúlt a piac működésébe. Akkor az, hogy most az ástopok megszűntek, de kötelező akciózás van, tulajdonképpen ugyanez a folyamat folytatódik, tehát csöbörből vödörbe esett ezzel a kormány, mert hogy a piac működésébe ugyanúgy belenyúlt.
Hát folytatja az intervenciót, csak más módon, mert az az első, az nyilvánvalóan nem fenntartható, tehát be lehet nyúlni az árrendszerbe rövid időre, mondjuk, hogy ha mi nagy kiugrás van, akkor stabilizálási céllal, de mindig fölvette azt a kérdést, hogy hogy lehet annak véget vetni. Hát most valahogy véget vetettek, de ugyanakkor miután...
Igen, ezt kezdem, hogy véget ért, vagy egy másik helyzetbe
hát
csöppentünk ezáltal.
Az a szakasz véget ért, és miután valamit kell azért mondani is, megcsinálni, de főleg mondani. Én azt gondolom, hogy ennek az egésznek alapvetően inkább kommunikációs jelentősége van, hiszen a magyar fogyasztói kosárnak egy része az élelmiszer, és annak egy része, kis része az, amire ez a szabályozás vonatkozik, tehát ezzel az egész inflációt nem lehet elintézni. De valami, ami a cselekvés látszatát kelti, ez a kormány szeret cselekedni, és a választóinak azt üzeni, hogy rá lehet számítani bajban. Azt gondolom, ez a racionális része. A közgazdasági részéről nincs nagy véleményem, ezt elmondtam, de ez nem ízlés kérdése, mert láttam én annak idején árszabályozás és annak a gyengeségeit. Ha sokáig fenntartják, akkor minőségromlás következik be, torzulnak a kereslet-kínálati viszonyok, a termelés kedve elmegy.
Hát igen, most ugye azt látjuk az áraknál, most csak ugye néhány napja vagyunk túl ezen, de hát azt látni, hogy amit az előbb is említettem, hogy van olyan termék, aminek ugye kiugrott az ára, például a tojásnak meg ugye lezuhant az ára.
Igen, mert az mesterséges ponton rögzítették az árakat egy bizonyos időpontban, hogy miért pont akkor? Hát csak. Tehát nem lehet a jobb választ mondani, és akkor eltelik egy idő, és most a piacot hagyják működni. Most azért a beszélgetés pillanatában még ez egy kísérlet, tehát már meglátjuk, hogy egy-két nap múlva, egy-két hét múlva, amikor a készletek elfogynak, a termelők újra kötik a szerződést, mi lesz, de hát minden esetre én is azt látom, hogy ami mesterségesen túl drága volt, az lejjebb ment, ami le volt szorítva, az följebb ment, hát a piac elkezdett működni.
És az mondjuk mennyire piaci lépés, például az OSAN ugye már mennyiségi korlátozást vezetett be bizonyos termékekre, hát tehát most azért, már ott tartunk, igen. Hogy éppen néztem, hogy cukorból 2, lisztből 5, csirkemelből legfeljebb 3 kiló vásárolható egy igen. Nap, hát hogy van ez?
Hát ezek ugye kényszer megoldások, de csirkefarhátból 12 kilót írtak valahol, én nem szoktam 12 kilót venni csirkefarhátból, tehát igazából azt gondolom, hogy ezek mutatják, hogy próbálkozik a szerencsétlen gazdaság a rárakott kötelékek között működni, gúzsba kötve táncolni, egy egészen más korszak, más mondása ez. Öreg fiúk talán még emlékeznek rá, maga még akkor csecsemő volt. Na mindesetre, amikor az állam beavatkozik, akkor annak van valami politikai célja, de általában közgazdások nem nagyon lelkesek. És most is azt gondolom, hogy nem ez fogja megoldani az inflációt, hanem például az, ami a világban is megoldott, tehát az európai inflációs index is még magas, 5%, Romániában is, de már egy számjegyű, Bulgáriában egy számjegyű, tehát az élet ezt megoldja, a magyar is meg fog oldódni, de nem azért, mert az X miniszter meg az apparátusa kiront, és akkor valamelyik éjszaka közzé tesz egy szabályt, ami másnap reggeltől érvényes. Na, ez a gyakorlat, ez azért kicsiben mutatja azt, hogy nem jól működik az állam.
Egyébként, ha már a minisztereket említette, én is akartam idézni egyet, Gulyás Gergelyt, minap tartott kormányinfót inflációval kapcsolatban, megint nagyon optimista, mint mindig. Szokásosan optimistán nyilatkozott, és azt mondta, hogy októberben már akár egy számjegyű lehet az infláció. Ugye mindig azt szokták kérdezni, a környező országokban ugye jóval alacsonyabb az infláció, nálunk még mindig nagyon-nagyon magas, hogy ennek van bármi realitása? Hát
én a kormányinfló pluszt szoktam nézni a YouTube-on, nagyon szórakoztató, ezt nem hallgattam, de az egy régi sztori, amikor lehetett látni az év végén, hogy brutálisan magas a magyar inflációs index, tehát a december, az előző év decemberihez, a január, ennek az évnek a januárja, a 21 januárjához képest, mert ugye ezeket mondja be a tévé, hogy 26%, 24%, akkor azt is lehetett látni, hogy idő múlva azért ez az index, ez nem fog fölfele menni, mert már olyan magas az árszint, hogy nem fog, tehát akkor a miniszterelnök nyilván előre raktak egy számítást, bemondta az egy számjegyűt. Véleményes volt, magam is, engem is meginterjú voltak januárban, és azt mondtam, hogy hát azért ahhoz kell egy kis erőfeszítés, főleg, ha az árfolyam gyenge marad, mert ha az árfolyam gyenge, akkor hiába javulnak hát a nemzetközi viszonyok, és akkor nagyon gyenge volt. Na most azóta azért történt egy-két dolog, az egyik a külvilág, hát a energiaárak lejjebb mentek, azok fizikailag is lejjebb mentek, tehát nem az árnövekedés üteme csökkent. Tehát a minket nézők, hallgatók azért tudják, hogy nagy különbség, hogy a nőnek az árak, de lassan, vagy az árak csökkennek. Na, az olajár például, gázár, ez a bizonyos hollandiai gáztőzsde ár, ez töredékére lement. Tehát, hogyha nem lenne a forint gyenge, akkor az importőr már olcsóban tudná behozni forintban. A kérdés az, mi van a forinttal, és akkor nem volt világos egy évvel ezelőtt, hogy a Magyar Nemzeti Bank hajlandó-e, képes-e ilyen magasra fölvinni a kamatszintet, és ezzel, hát igen, recessziót nem vált ki, mert az magától is lenne, hanem arra rá erősít. És megcsinálta. Ez nem volt egészen világos. Na, akkor viszont nyugodtan ki lehet mondani az egy számjegyű inflációt, ami mindig infláció, tehát ha mondjuk decemberben lesz a idén decemberben az előző év brutálisan magas szintjéhez képest mondjuk 7,5%, az azért még mindig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magas árszint, miközben Nyugat-Európában már mondjuk 3% az infláció.
Hát igen, ugye, ugye azt láttuk itt az elmúlt időszakban, hogy hát az élelmiszerárak ugye iszonyú mértékben megemelkedtek. Most, azt tudom, egy másik kérdés az élelmiszer, de
az az érdekes, mert most a kormány erről beszél, és joggal, ugyanis itt biztos, hogy már biztos, hát semmi sem biztos az életben, de itt azért azt gondoljuk, hogy ezek az árak tényleg nem csupán nem szállnak el, hanem mérséklődni is fognak.
Az élelmiszer ára?
Igen, mert ugye amögött azért volt egy nagyon speciális helyzet az élelmiszer infláció mögött. Tehát először is mindig megkérdezik tőlem, hogy miért ilyen brutális az infláció az élelmiszerekben, hát biztos az import. Hát Magyarország exportőr, tehát búzában, kukoricában, a legtöbb termékben, amit mi megeszünk, hát a banánt nem meg, de nagyon sokban Magyarország exportőr. Igen ám, de az exportőr a termelő tud számolni, és ha azt látja, hogy az exportpiacokon is magas az ár, és gyenge a forint, 400 fölött van, akkor eladja külföldön. És akkor hiába magyar termék az
neki
a
nyilván az éri meg, hogy kivigye.
Ez fölmegy az árszint. Tehát csak azért mondom, hogy a mezőgazdaság speciális ügy, most esik az eső, és csak a nagyot esett, nem annyira asszályos az év, tehát nyugodtan fel lehet tételezni, hogy 23-ban nem ismétlődik meg a 22. 22-ben volt még egy komponens, amit nem kell elhallgatnunk, hát oda zúdítottak egy halompénzt. Tehát én nem emlékszem az én fennállásom alatt, hogy a fogyasztás, a vásárolt fogyasztás egy negyed évben vagy fél évben olyan irdatlan mértékben megnőjön, mint 22 első felében. Hát volt fegyverpénz.
Most a választási kampányról beszélünk.
Kampány, ugye? Így van. Uh-huh. A kamatszint szint se volt még olyan. Az embereknél volt pénz, és akkor bementek a boltba, látták az árakat, hát káromkodtak, vagy sóhajtoztak, de meg tudták venni. Most ugye más helyzet van. Talán már megállt a fogyasztás volumenzsugorodás, a volumen, tehát nem amit kifizetünk a kasszán át, az nő, hanem amennyit megvesznek az emberek. Tehát most már talán megállt. Tehát a beszélgetés pillanatában már ez a recesszió már talán elérte az alját. Mert mindig majd utólag tudjuk meg, mert később jönnek az adatok, meg hát ember feldugja a kezét, érez valami változás, de...
Hogy hozzam majd a benzinárakat, mert hogy ide tartozik ebbe a körbe, mert hát ugye megszoktuk ott is egy darabig, hogy ment föl az ára, aztán utána emlékszünk rá, hogy változott, hatóságos volt, stb. Ugye nagyon-nagyon érzékenyen érintette a piacmozgás, és most megint azt látjuk, hogy iszonyú drágulás van.
Igen.
Hát, szóval hogy ez hogy jön a képbe?
Hát ugye a benzinügyet az ember nézegeti, nem lát bele minden árazási titokba, de azt tudjuk azért, hogy a dollár megerősödött. Vagy a forint gyengült. Vagy mind a kettő. Igen. Na most miután ezek a termékek, ezek alapvetően dollárban vannak számlázva, tehát a dollár erősödés, ha a forint valami oknál fogva nem tart lépést a dollárra, akkor már az import oldalon már drágít. És hogyha ezt ráengedik a árakra...
Tehát akkor ne csodálkozzunk.
Nem, tehát annyira nem is. És ráadásul augusztus van, ilyenkor az emberek autóznak, elmennek, kifizetik, szóval de ezer oka van, de azt gondolom, hogy a közgazdasági ok az most alapvetően az, hogy azért az olajáresés, meg gázár, az elért valószínűleg egy szintet, ami alá nem nagyon fog menni, és hogyha a dollár 5%-kal, 10%-kal megdrágul, akkor ez ok arra, hogy a láncolatok mondjuk 4-5%-a drága van. Hát az 4-5% azért egy, aki tankolt, tudja, hogy azért forintban azért 30-40 forintokat is ugorhat az árszint, és akkor látjuk a kútnál, hogy mi történt.
Mondjuk ebből a szempontból éppen néztem most a KSH adatokat, mert hogy alakulnak az átlagkeresetek, a bruttó meg a nettó átlagkeresetek, meg hát a reálbérek, ugye ebből a szempontból ez nagyon-nagyon fontos. És hát ugye azt láttam, hogy majdnem bruttó 570 ezer forint. Ugye az átlagkeresetek, a reálbérek pedig szépen csökkennek, és azért ennek is van hatása. Ráadásul már mindjárt beszélünk arról, hogy ugye veszik ki az emberek a pénzüket a bankból, ugye adnak is hatása van, tehát minden összefügg, igen. Persze, hát, de az, hogy mondjuk bruttó 570 ezer elvileg, ugye az átlagkereset, legalábbis ez, amivel nem tudunk most hirtelen mit kezdeni, igen, mert hogy a reál megcsökken. Igen,
én egy vitán mondtam, és azt is mondtam, hogy van a kételyem, állami emberre rögtön rám csapott, hogy én most megvádolom a KSH-t, hát én nem vádolom a statisztikai hivatalt, hogy manipulálna, de nagyon sokan nem érzik azt, hogy ők ennyit keresnének, tehát az átlag azért furcsa. Ugye itt azért van különbség a medián, meg az átlag között. A medián az, aki ott középen van, pont ő a tipikus helyzetű ember, vannak, akik többet keresnek, vannak, akik kevesebbet. Az átlag azért kicsit más, mert az felhúzza, hogyha néhány embernek, vagy néhány tízezer embernek brutálisan nagy jövőben
van. A medián egyébként 449 ezer.
Igen, tehát az már hihetőbb. Ez az egyik megállapításom. A másik az, hogy ezek 8 órás állásokat számolják be a mérhető szektorokban, és hát vannak honfitársaink, akik feketén dolgoznak, nem tudjuk, hogy mennyire vannak, akik 8 órás állás helyett 6 órásban vannak alkalmazva, mert a kisvállalkozó nem tudja kifizetni a 8 órát, van, aki 4 órás. Szóval a valóság egy kicsit más lehet, de az viszont sajnos igaz, bármelyik mutatót veszük, amit említett, hogy miután az árak felszaladtak, főleg most az élelmiszer ár és a lakhatás azért speciális, mert minél szegényebb valaki, vagy minél kevésbé tehetős, mondjuk így, hogy politikai korrektek legyünk, annál nagyobb a fogyasztói kosarában ennek a két terméknek a súlya. Tehát keveset költ szolgáltatásra, mondjuk múzeumban kevesebbet megy, ezzel szemben csirke, farhátot, amit mi szoktunk idehozni, ugye többet vesz arányát tekintve. Tehát őket jobban sújtja az inflációnak az élelmiszer része. Az elmúlt másfél évben ez az élelmiszer ár robbanás volt a legkellemetlenebb. Ez most lemegy, ahogy beszéltünk, de most jön a rossz hír, amit még nem hozott szóba, de akkor én szóba hozom. Időközben átterjedt az infláció az összes többi termékre. Ezt hívják úgy, hogy a maginflációs mutató jelzi, hogy a nem változékony termékek, tehát nem az élelmiszer, ahol azért a időjárástól függ a dolog, vagy az olaj, ahol a benzinár, meg ilyesmi, ami a függ az árfolyamtól, meg az arabusoknak a kitermelési kvótáitól. Tehát az is nagyon fölment. Tehát Magyarországon, és azért még Nyugat-Európában is igaz, hogy a maginfláció azért fölment, és az lassabban jön le. Úgyhogy lesznek látványos csökkenések, mondjuk én azt gondolom, hogy a kenyérár, ami borzasztóan fölment, az talán már csak nem fog följebb menni, inkább előbb-utóbb stabilizálódnak a dolgok. Na de hát azért közben az állam az autópálya, a matricát, a múzeumi belépőket, a különböző tarifákat megemelte. A bérek is emelkednek azért, hát ugye erről beszéltünk, hogy azért csak emelgetnek, és akkor ez azt is jelenti, hogy a szolgáltatás is drágul. Úgyhogy az élet azért drágul, ez az infláció nem múlik el ebben az évben, még ha egy számjegyű is, az nem mindegy, hogy az egy számjegy az 2,5 vagy 9. És hát ugye most mondjuk hetet jövő évre, mi körülbelül annyit kalkulálunk a ismerősömmel, barátaimmal, az is azt jelenti, hogy hetet, a magyar gazdaság, hát mondjuk hetet. Én mondtam egyet, hetet, hogy beragadott, már csak azért is, mert a magyar kormány maga előtt tol egy három problémát, költségvetést. Egyszerűen már említette a beszélgetésben a költségvetés szót, azt gondolom, hogy nagyon fontos magyarázó, mert annak van inflációs hatása, jövedelmi hatása. Az egész, amiről beszéltünk, az összefügg azzal, hogy a magyar költségvetés kipukkadt már 3 éve, és annak a finanszírozása egy óriási nagy kérdőjel.
Hogy hozzak már ide számokat, csak hogy lássuk, mert pont ezzel akartam én is folytatni, hogy milyen mozgások vannak emiatt a piacon. Az egyikre már céloztam, az, hogy az emberek veszik ki a pénzüket a bankból, és itt is óriási számokat találtam, MNB adatok egyébként, csak nem 280 milliárd forintnyi háztartási betétállomány távozott, ez júliusi adat. Az első fél évben pedig 821 milliárd forint volt a kivétel, és azt mondták ezzel kapcsolatban, hogy ugye ez is 2 éves, nem is tudom hány éves mélypont, tehát hogy kiveszik az ember. A másik pedig ezzel függ össze, amit ön is mond, és azért akartam a kettőt összehozni, hogy ugye az államadóság is, hát nem, finoman szólva, nem túl jól alakul, igen. És hát itt olyanokhoz nyúlt hozzá a kormány, ami úgy tűnt, a családtámogatási rendszerre gondolok, ami hát amiről úgy tűnt, hogy ha valamihez nem fog hozzányúlni, akkor ahhoz biztos nem. Ugye itt a lakástámogatási rendszer, a csok, városi csok megszüntetése, babaváró hitel átalakítása, tehát ezek olyan szentehenek voltak eddig, amikről azt lehetett gondolni, hogy nem nyúl hozzá a kormány.
Igen. Hát azt is lehetett azért tudni, hogy ezek nagyon költségesek, és hogyha valamit bejelentenek, és sokáig tartják, és közben megváltozik az élet, tehát például az a gazdasági ciklus, ami egyszer fölment, éppen lefele megy, akkor nagyon feszítő lesz az ellentmondás, tehát hozzányúltak. A pénzmozgásoknál azért látok egyebeket is, látok hitelfelvételt is, és annak se örülök, mert például a szabad felhasználású fogyasztási hitelek is meglódultak, az nem jó jel, hogyha valaki elég drágán, mert ezek drága hitelek, kezdi kisimítani a fogyasztását, vagy például a nyaralását megoldja abból, megoldja. Hát nem megoldja, maga előtt tolja a problémát. Szóval mindenfajta nagyon nagy átalakulások vannak az egyének életében is, de az állam életében is, hát említette az államadóságot. Erre azt szokták mondani évek óta, hogy nincs azzal semmi gond, mert nagyobb részt a magyarok finanszírozzák, ami egyébként igaz, és hogy az uniós átlag a mértéke. Ez is igaz. Csak. És jönnek a csak. Hogy mi nem vagyunk az uniós átlag jövedelmen, mint ország. és ezért, hogyha azokhoz mérjük, akikhez hozzám érhetők vagyunk, ugye szlovákok, lengyelek, románok, hát akkor a magyar államadósság a legnagyobb arányát tekintve, és egyre drágább. És a finanszírozást tekintve vannak óriási kérdőjelek, tehát hogy a piacon lehet-e, mert azért a magyarok egy részét finanszírozzák, de az egészét nem tudják. Szóval itt vannak óriási kételjeink, hogy finanszírozható lesz-e olyan könnyedén, mint a mögöttünk hagyott 3-4 évben, és hát pláne, hogyha az uniós viszonyok hirtelen nem javulnak, tehát javulni kell, és ráadásul érzékelhetően, akkor az év végén itt egy új pénzügyi helyzet lesz.
Hát igen, akkor beszéljünk erről az uniós pénzek ügyéről, meg hogy ez mennyiben változtathat a helyzeten, akár ilyen vagy olyan irányba. Itt most egy aktualitás hagy hozzak ide ezzel kapcsolatban. Schiffer Andrásnak volt egy felvetése, adott egy interjút a Mandinernek, és ott arról beszélt, idézni fogom, azt mondta, hogy Brüsszelnek nem az az érdeke, hogy bármilyen uniós hatáskört érintő potenciálisan közös pénzügyi érdeket sértő jogállamisági problémát megoldjon Magyarországon. Tavaly óta a játék arra megy ki, hogy térdre kényszerítsenek minden szuverenista politikával kísérletező kormányt, kivéreztetésről van szó, és hozzátette, hogy úgy vélem, hogyha egy meghatározott határidőig nem jönnek meg a források, fel kellene függeszteni a befizetéseket. Erre reagált egyébként Újhelyi István, úgy fogalmazott, hogy elmentek otthonról, mármint Schiffernek, teljesen, vagy a kormány előretolt csatára, provokátora, Andrásra ez teljes mellélővés, remélem, hogy a kormány ezt nem használja ki, ez egy jó út lenne Magyarország Európai Unióból való jogi kiiratkozásához is. Szóval tegyük már helyre akkor, hogy ezt ön hogy látja?
Egészen borzasztó, de azt kell mondani, hogy előrelátható, egy kicsit. Tehát amikor...
Mármint melyik része?
Hogy amikor a viszonyba konfliktus kerül, az felerősíti azokat a felelőtlen hangokat a kocsmai pult mellett is, meg úgy lát ezek szerint akkor a közpolitikában is, akik azt mondják, hogy a fene egye meg őket. Tehát, és talán ez emiatt is olyan óvatos Brüsszel. Na most ugye csak a minket nézőknek mondom, hogy általában Brüsszelt mond a magyar politika, akkor az Európai Bizottságra gondol, a tisztviselőkre. Ők azt csinálják lényegében, amit a fővárosokban eldöntenek, tehát a tanácsban. Az igazán fontos, legalábbis közgazdás számára, a gazdaságpolitikában a tanács. Azok a miniszterelnökök. És nem Brüsszel, ez a bizottság, amik szívózik a magyarokkal, hanem az összes többi fővárosban, időnként a lengyelek még csöndbe maradtak, de nagy elégedetlenség van egy halom ügyjel. És vannak közös szabályok. Ezek a szabályok persze a igent mondókat is egy idő múlva döntik. Még a németeket is megszorongatták a saját szabályaik néhány évvel ezelőtt. A görögökre emlékszünk, hogy keserves
éveik. Necses volt.
Keserves éveik voltak, de azt nem Brüsszel találta ki, hanem a bizottság, ráadásul amely parlament is, az kevésbé fontos mondjuk a gazdaságügyekben, de van, és ezeket a szabályokat kéretik betartani. Na most, ha nem sikerül betartani, akkor, vagy nehéz, akkor a politikusok nagyon szívesen, kormányok szokták okolni Brüsszelt. És akkor, ha nagyon sokáig okolják, és rájuk kenik az összes sarat, akkor a közvélemény egy része mondhatja azt, hogy a fene vinné el, milyen klub az, ahol velem így bánnak, és akkor felerősödik valóban a kiválás mellett. Tragédia volna, évszázados tragédia volna, és meg kell mondanom, hogy az elmúlt 3-4 évben minden lépés, a jelentős lépés arra vezetett. Most én nem akarom véggondolni, és itt se fogom kimondani azt, amit gondolok.
Nyugodtan.
Sokszor nem mondja ki, nem fogalmazza meg, de hát mindesetre azt kell mondanom, hogy vannak olyan mérföldkövek, amiknek átlépése után az ember elgondolkozott. Na most az a pénzmentés, amit egy-két perc ezelőtt szóba hozott, az azért még ezzel is összefügghet. Hát ha valaki ezt hallja, és felszabadul egy kis pénz, és el kell dönteni, hogy forintba rakja, vagy euróba, akkor dönthet úgy, és akkor tehát nem úgy tűnik el a pénz, gondolom én, hogy elmenekülnek, hanem úgy, hogy amikor lehet választani, akkor a pénz, hazai pénztulajdonosok. Most nem csak a külföldiekről, a hazaiakról beszélek. Tehát ez egy felelőtlen dolog. Na most a végére ugrok, ha azt csinálná a magyar kormány, amit ez a férfiú javasol, akkor kiprovokálna azt, hogy kihajít. Tehát akkor kizárná magát egy idő múlva a klubon. És a uniónak, és még egy, a minket hallgatóknak mondom, nem az a nagy pozitívum az Európai Uniós tagságban, hogy a közös büdzséből többet kapunk, mint amit befizetünk. Nem az. Tehát ha valaki hozzájárul a lakás fenntartásához egy társasházban, az magától értetődik. Az a jó, hogy ott lakik, ott van víz, jó a környezet, kedvesek a szomszédok, és tető van a feje fölött, és jól érzi magát. Tehát itt vigyázni kell, ha valaki nem fizeti a vízdíjat.
A közös költséget.
Közös költséget, akkor időből nem tudom mit csinálni, lezárják, ha tudják a csapot. Na most ilyen tanácsot én nem adnék a magyar kormánynak, amely sajnos már összerúgta a port, a patkót az Egyesült Államok kormányával, szövetségeseinkkel, és ezeknek a szerencsétlen döntéseknek a utóhatásai már itt vannak az asztalon.
Ugye azért is érdekes ez, hogy arról beszélgettünk, hogy milyen állapotban van a költségvetés, hogy hogyan alakulnak a pénzügyi mozgások, áremelkedés, infláció, egyebek. Miközben óriási összegekről van szó az EU-s pénzek vonatkozásában. Hát csak most, hogy egyet említsek, ugye arra, annak apropójá jött ez elő, amire Ujja István is felhívta a figyelmet, hogy például augusztus 31-én megint letelik ugye egy határidő azzal kapcsolatban, hogy Magyarország végül is azt írja ugye ezzel kapcsolatban helyi, hogy világos legyen, a közös uniós hitelfelvétel alapján rendelkezésre álló mintegy 723,8 milliárd eurós közös pénztömegből Magyarország 2300 milliárd forint visszanemtérítendő támogatásra jogosult. Tehát ugye arról beszélget, hogy nincs pénz a kasszában. Ehhez képest képes lenne Magyarország elengedni ekkora összegeket? Ez nehéz
összerakni. Ez nem racionális, igen. Ezért mindenki azt gondolja, hogy nem. Tehát minden hitelelemző például, vagy kockázatelemző azt gondolja, hogy ez egy konfliktus, de hát miután a magyar érdek az annyira egyértelmű, az országos érdek, hogy ez a pénz jöjjön, hogy ezért a szükséges listába szedett feltételeket kedvesen, nem kedvesen, mosolyogva, vagy fogcsikorgatva, de teljesíteni fogják. Politika azonban sajnos néha más logikájú is, és azért Brexitnél láttuk, hogy addig mondogatnak valamit, amíg aztán végül a nagy közönség ráharap. Tehát a torik nem akartak Brexitet, de volt egy zajos kisebbség tőlük szélre, mondjuk jobbra így, de hát jobbra balra ennek nincs sok értelme, és a vége egy tragédia lett. Na most
itt is hasonló folyamatot lát, hogy vannak ezek a típusú döntések.
Ez a hang, amit idézett, és ez egy doktor XY, egy képzett embernek kellene tudni számolnia, hogy a magyar... Na most a kormány remélem, hogy nem így gondolkozik, már csak azért is, mert pénzek most is jönnek. Tehát például az agrárpénzek jönnek. És azt is el tudom képzelni, hogy a magas döntéshozó körökben vannak olyan férfiuk és hölgyek, akinek óriási birtokaik vannak, és kapják az uniós pénzeket. Hát itt azért latifundiumok vannak Magyarországon, volt, aki beszerzett már több százezer hektárt, hát az tudja, hogy neki az uniós közös büdzséből ketyeg az a pénz. Tehát még csak rövid távú megfontolásból sem érdemes. És a másik az, hogy a magyar kicsike gazdaság, ami az Európai Uniós GDP-nek 1,1%-át adjuk. 1% mondjuk így középtávon. És ez egy kicsike ország, tehát ez csak akkor életképes, ha benne van egy nagyobb folyamatban. Azok a kínai tőkék, meg orosz érdeklődés, meg arabus, meg egyéb érdeklődések is összeomlanának, ha Magyarország nem lenne tagja ennek, mert akkor aki pötty a térképen. Most onnan van jelentősége a magyar miniszterelnöknek, vagy a magyar miniszternek, hogy egyike a 27-eknek.
Tehát ha nem lenne egyike ennek a 27-nek, akkor nyilván
maradna pötynek, igen.
Hát ez a végszó, köszönöm szépen, szerintem folytattuk volna még, de ígérem, hogy szerintem, szépen. Ahogy így elnézem az eseményeket, és hát
lesz még okunk
beszélgetni, szeptembertől sem fogunk unatkozni, úgyhogy köszönöm szépen volt köszönöm Péter szépen. Ákosnak, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a címlap, Lampi Ágnes hallották.